Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által mennyei édesatyán keresse a mi szívünket. Írva található a 113. Zsoltárnak a 20. versében. Miként szól hozzánk Isten igéje a Zsoltárból, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Kibocsátá az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Szeretett testvéreim, a Bibliaolvasás során, az istentisztelet elején az Efézusi levélből olvastam fel egy részt. Azt hallottátok, hogy nekünk, keresztényeknek nem test és vér ellen van naponkénti, sőt, percenkénti tusakodásunk, harcunk, hanem az élet sötétségének világbírói ellen, hatalmasságok és fejedelemségek ellen, a gonoszság lelkei ellen. Egy vérre menő háború folyik, testvéreim, a lelkeinkért. Isten harcol érettünk, hogy kimentsen sötét vermeinkből, ahogy a Zsoltáros is mondja már, ahol a gonoszság lelkei tartanak bennünket fogva. Mostani életünk az ős engedetlenség, a bűn eset következtében a sötétség világbíróinak van kiszolgáltatva. Áldozatai vagyunk ezeknek az elbukott és gonosz lelkeknek. Ezek a gonosz erők, ahogy Pál nevezi őket, a sötétség világbírói, meghatározott ideig és kiszabott határok között uralkodhatnak. Uralkodhatnak felettünk. Uralmuk kegyetlen és egyetlen egy célt szolgál, hogy téged és engem az Isten ellenségeivé változtassanak, akaratunk ellenére is, ha kell, kényszer hatására is, ha kell, és ugyanakkor magukkal együtt a kárhozatba ragadjanak, amelyet Isten az ő számukra készített el, és nem az emberek számára. Az efézusi gyülekezet pogányokból lett hívőkből állt. Efézusban nem csak politikai, gazdasági csomópontja volt az akkori világnak, hanem a pogány világ egyik vallási központja is. A római provinciában olyan speciális, kultikus szerepet töltött be ez a város, hogy egész Kis-Ázsia előtt ismert volt, különösen az efézusi Diána istennőnek épített hatalmas templomáról és kultuszáról. Az efézusi szentély kultuszának üzleti vonatkozásai is voltak. Jól meg lehetett élni a Diána szobrocskákból és a templom készített mássából, azokat árulták, és különböző erőket tulajdonítottak neki babonásan. Pál leleplezte ezt a gonosz bálványimádást, és a belőle profitáló Kalmár világot is. Nem csoda, hogy ellenségévé tette önmagát, de a keresztényeket is. 2 éven át a Tiranusz iskolájában prédikált és tanított, hirdette az Isten evangéliumát. Úgy, ahogy itt is szól hozzánk az ige és a tanítás. Ott szolgált, és a szolgálat által olyan mennyei erők szabadultak föl, hogy mindazok, akik ott voltak, legyenek ők zsidók vagy görögök, és hallgatták az Úr Jézus igéjét, azokkal csoda történt. Átadták az életüket az Úrnak. Megtisztultak, megszentelődtek, meggyógyultak. Azt mondja a napló írója, Lukács, hogy nem közönséges csodákat cselekedett ott Isten Pál keze által, mert elkérték az ő testének keszkenőit, vagy kötényét, hogy elvigyék azokat a betegekhez. Akikre csak rátették ezeket, hogy imádkozzanak fölöttük, azok meggyógyultak. Eltávoztak a gonoszság lelkei, a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük, írja Lukács. Ez a Szentlélek szabadító, megtisztító és megszentelő munkája, de ez nem minden, nem ért ezzel véget az Isten hatalmas munkája. Lukács azt is leírja, hogy abban a városban sokan, azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindenkinek szeme láttára elégették nyilvánosan, és összeszámolták ezeknek az árát, és 50 ezer ezüst pénz volt ennek az ára. Tudjátok, hogy mennyit ért az ott elégetett okkult irodalom és alkotás, amit ott összehordtak? Tudjátok, mennyit ért? Az 50 ezer ezüst egyenlő pontosan 137 év napszámával, ami azt jelenti, hogy egy napszámos akkor tehette, akkor gyűjthetne össze ekkora vagyont, ha 137 év minden egyes napján, a 365 napból mindegyiken a napszámos bérét képes lenne félretenni és összegyűjteni. Ekkora értékben volt ott okkult irodalom. És azt kérdezzük, hogy miért ez a nagy pusztítás? Azért, mert az Úr kibocsátotta az ő szavát, ahogy a Zsoltárból hallottuk, ami az alapigény, az Úr kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket a vermeikből. Mert azok nyilvánosan elégetett dolgok a lelkeket gusba tartó kötelékek voltak. A gonoszság fegyverei, ellenünk készített fegyverei, és az Isten igazsága ellen elkészített fegyverek. Bátorkodom megkérdezni, költői kérdés, vajon itt Balatonalmádiban mekkora mágiát kellene fölállítani, hogy elégjen az a sok varázslással, jóslással, szellemidézéssel és minden olyan irodalmi és vizuális technikával elkészített ördögi alkotás, ami valójában fegyver az Isten igéje ellen, fegyver az egyház ellen, fegyver a kereszténység ellen, fegyver ellened és ellenem, és minden egyes ember ellen. Mekkora mágia lenne itt csak ebben a városban? Nem beszélve a többi városokról és falvakról. Csak mi rólunk. Miért üresek a keresztény templomaink? Jó, van egy-két néhány kivétel. Azt is tudjuk, hogy ott miért járnak gyülekezetben az emberek. Miért járnak Isten tiszteletre. Miért ragaszkodnak az igéhez. Tudjuk. De általában itt Európában, a nyugat civilizációban. Miért üresek a keresztény templomok? Hát azért. Pontosan azért, amit eddig hallottatok az igéből, kedves testvéreim. Azért, mert az ige helyét, az ige és a prédikáció helyét, a Szentlélek templomát, a világosságnak beöltözött pokolbéli angyal és hordái foglalták el. Igen, ezt a helyet elfoglalták. Valaki más. Afrikában a keresztények szinte naponta néznek farkas szemet a halállal. Üldöztetés van, mészárolják őket. Nem erről szólnak a hírek, A celebekről láthatunk különböző műsorokat, semmit mondó műsorokat, erről nem szólnak a hírek. De ott a keresztények, ugyanolyan emberek, mint mi, igenis szembenéznek a halállal, az üldöztetéssel, a megaláztatással naponta. Krisztus halálos betegségekből, az éjt betegségéből is meggyógyítja őket az ige által. Csodálatos gyógyulások vannak, és gyarapodó egyházak, teles-tele templomok. Nem ezer, hanem tízezer létszám hallgatja vasárnaponként mindenki ott az Isten igéjét. És meggyógyulnak. Meggyógyulnak, mert kibocsátotta az Úr az ő igéjét, és meggyógyította őket, és meggyógyítja őket. Ha csak a ruhája a szegélyét illetem, meggyógyulok, mondta a vérfolyásos asszony. A templomban járó ember, a Biblia olvasó ember jól ismeri ezt a történetet. Máté és Lukács írja le. A sokaság szorongatja, összepréseli az Úr Jézus, és egy asszony hátulról titokban megérinti őt, Krisztus testéből erő árad ki, és az egész sokasság előtt azt kérdezi, hogy ki érintett engem, mert erő ment ki belőlem. És akkor előállt az asszony, és ezt a vallomást tette. Hittem azt, ha csak megérinthetem a ruhád szegélyét, meggyógyulok. És úgy lett. Hitte, megérintette, és ez az asszony meggyógyult, pedig 38 éve volt vérfolyásos beteg. Meggyógyult, mert hitt az Úr Jézus Krisztusban. És erő jött ki belőle. Azt kérdem, milyen volt akkor a Jézus ruhája? Képzeljük magunk elé. Hosszú utakon megkopott, szakadozó, szegényes ruha volt. Nem bíbor, nem pacsolat. Nem a gazdagok emberek ruhájában élt és járt Jézus ezen a földön. Hosszú utakon megkopott, szakadozott ruha volt. Amilyen a közel 1000 éves templomunk is. És amilyen ennek a templomnak a közössége is. Egy szétszakadozott, megkopott gyülekezet. Ruha szegély. De a hit messze lát. A hit nem ragadít le, testvérem. A hit azt mondja, ha csak ezt a kopott, foltozott, kirongyolódott szegély is, ha csak megérinthetem, mondja a hit, akkor megtisztulok, meggyógyulok, és megszabadulok. Mert ez a szegély velem együtt és veled együtt, testvérem, olyan amilyen, de egyet soha nem szabad elfelejtened. Soha. Hogy olyan amilyen, de ez a Krisztusé. Ez az ő tulajdona, ez az ő ruhájának szegélye. A Krisztusé vagy. Itt mindnyájan az övé vagyunk. Ez a hely is az övé, a templom is az övé, minden az övé. Ő magára öltött, mint egy ruhát, és a különös az, hogy ő nem szégyel minket. Olyanok vagyunk, amilyenek. De ő nem szégyel minket, hanem az élő Isten színe elé áll. Vállal minket. Akkor azt kérdezem, te miért szégyelled őt? Te miért szégyelnéd őt? Miért szégyelnéd a vallásodat? Miért szégyelnéd ezt a templomot? Miért szégyelnéd a kultúrádat? Miért szégyelnéd a hitedet? Ha ő nem szégyeli, és vállal téged reformátusként, magyarként, olyannak, amilyen vagy, ő nem szégyel, vállal téged. Te miért nem vállalod őt mindenki előtt? És miért szégyelled az ő templomát? A testvéredet? Ezt a helyet? Miért szégyelled? Miért takargatod? Miért nem beszélsz róla? Vizsgáld meg, személyesen te, aki hallod az igét, vizsgáld meg, hogy te mit teszel ezért a templomért. Mit teszel ezért a gyülekezetért? A testvéredért? Az ige hirdetés szolgálatának a fenntartásáért, megmaradásáért, Azért, hogy az dicsőséges legyen. Te személyesen mit teszel érte? A Krisztus hajlékáért mit teszel? Isten kibocsátott szava, igéje Krisztus Jézus. Ő a mi gyógyítónk. Ő ment meg, ő szabadít meg, ő vonz ki bennünket a mélységeinkből, bárhol és bármilyen mélységben legyünk is. És ott, ahol ketten vagy hárman, Krisztus Jézus nevében, a szabadító nevében, egy akarattal, egy indulattal, egy céllal együtt vannak. Ott Krisztus jelen van. Ott jelen van. Ezért van abban a gyülekezetben gyógyulás és szabadulás, ahol egy elszánt és mindenre eltökélt imacsoport böjtölve és imádkozva szolgál, ha kell, éjjel és nappal, könyörög és emlékezteti az Istent az ő népe iránti szeretetéről és az ő egyháza iránti hűségéről. Ott megmozdul valami. Mert Isten oda bocsátja el az ő igéjét, ahol őt várják, ahol őt hívják, ahol őt keresik. Oda fog elmenni. Életet és gyülekezetet akarunk? Akkor térden álló emberek kellenek. Ők az Úr imakomandósai, akitől az ördögök rettegnek. Az imádkozó embertől az ördögök rettegnek. Így van. Ha viszont széthúzás és versengés van, ezernyi öncélű érdek, nem bocsátja el Isten az ő igéjét, nem gyógyulunk meg, és nem szabadulunk ki a vermeinkből, a börtöneinkből. És ha a hitben nem válunk egyé Jézus Krisztussal, ahogy az a vérfolyásos asszony is, akkor maradunk betegek, maradunk a sötét mélységeinkben, a vermeinkben, melyeket kegyetlenségünkkel készítettünk el egymásnak. Csodálatos mindennek az ellenkezője, mert ilyenről is van példa és bizonyságtétel. Csodálatos, amikor egy-egy Isten tiszteletről, itt egy-egy gyülekezeti tagunk azt mondja, hogy testben és lélekben megújult erővel, hálával, duzzadó szívvel megyek haza a szeretteimhez. Valóságosan meggyógyultam. És ezt elmondják. Ez bizonyságtétel. És ez azért történik, mert az ige meggyógyít bennünket. Sokan elmondják, Isten leoldozta rólam a terheimet. Olyan könnyűnek érzem magam, ha vasárnap az Isten házában voltam, ha nem voltam, akkor ennek az ellenkezője van. Miért van ez így? Válasz itt van az igében. Kibocsátja az ő szavát, és meggyógyít. Kiment a vermeimből. Igazán meggyógyít. Fizikai betegségekből meggyógyít. És megszabadít, hogy ne is legyünk betegek. Csupán az ige, a befogadott ige, drága testvérem. Egy alkalommal ezt mondta az Úr. Ti már tisztát vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Tanuljunk, ahogy a tanítványok is tanultak. A beszéd, amelyet szóltam nektek, megtisztított titeket, megmosott titeket, mondja az Úr Jézus. A beszéd nem csak gyógyít tehát, hanem tisztává tesz, megszabadít, megmos. Nem a külső bőrödet mossa meg, hanem a szívedet, a legfontosabb hely az életünkben. Azt a szíved, amely minden tisztátalanság meleg ágya, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Soroljam? Nem sorolom. Nagyon hosszú a lista. Ezek fertőzik meg, mocskolják be az embert. nem csak elfertőzik, hanem meg is vakítják. Elbutítják az embert. Balgákká, ostobákká, sőt, szörnyetegekké torzítanak bennünket. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Tanuljunk Jézustól. Tanuljunk. A tiszta szív, sőt, a megtisztított szív látja az Istent. Nem látod az Istent? Nem látod az Istent? A szíveddel van baj. Rettenetesen mocskos. Ez a baj. Ezért nem látod az Istent. Mi a megoldás? Adjon az Úristen neked tiszta szíved. Tisztítsa meg a szívedet. Hogy tisztítja meg a szívedet? Úgy, hogy megmos az igével. Az ige fürdőjében tisztává mos. De ha te nem jössz ide megfürödni, ha sehova nem mész el megfürödni az ige által, mi módon leszel tiszta? Sehogy. Mert csak ez az egy dolog tisztítja meg a szíved. Isten igéje. Onnan az ige tisztítja ki a sok gonosz gondolatot, kívánságot, borzalmas szándékot, keménységet, kegyetlenséget, csalárságot, álnokságot, a szívedből kimos minden mérget, gyűlöletet, mindenféle rothadást, bomlást, a halált. Ilyen hatalmas az Isten igéje. Ott kuncog benned valaki, aki a pokolra vinne. Rettegettől az igétől, rettegettől a megtisztító munkától, amit Isten itt végez el benned a Szent Lelke által, miközben hallgatod az Isten igéjét. Mondd, mennyit ér neked, hogy Isten a gyülekezetben az ő igéje által hétről hétre, alkalomról alkalomra megmos, megtisztít, feloldoz, bűnbocsánatot ad. Leveszi a terheidet, meggyógyít, megszabadít, tanácsol, vezet, oltalmaz, megszabadít, erősít, bátorít, vigasztal, szépséget és örömöket láttat veled, és mindezekkel együtt csupán az ige által még ráadásul üdvözít is, örök életet is ad neked. Mennyit ér neked ez? Ki lehet fejezni ezt értékekben, pénzben? Mennyit ér neked? Ahhoz, hogy egészséges legyen a fizikai környezetünk, a rothadó szemetet eltávolítják, elszállítatjuk. És a takarítók munkáját, becsületes munkáját zokszó nélkül megfizetjük. Mert tudjuk, hogy ez a javunkra van. Ennek a biológiai tisztaságnak tudjuk az árát. Azt is tudjuk, mi lenne, ha fölvetne bennünket a szemét. Akkor különböző betegségek pusztítanának bennünket. És ezért nem sajnáljuk a pénzt odaadni. De mennyit ér a lelki és szellemi tisztaság? Na az mennyit ér? Mennyit ér? Bámuljuk a híreket, mert bámuljuk, igen. Nem nézzük, mert ha néznénk, akkor még okosodnánk is, de bámuljuk a híreket, úgy teszünk, mintha megfőttennénk. Amikor azt mutatják nekünk, hogy valaki bekattant és lemészárolt egy iskolában diákot és tanárt. Úgy teszünk, mintha ez nagyon megérintene. Aztán valaki más a moziban öldököl, mert ugyanígy megzavarodik. Igen, úgy teszünk, mintha nagyon meghökkennénk tőle. Aztán megnézik a nyomozók a számítógépét egy ilyen őrültnek, a belső szobáját, a könyveit, a naplóját, és megtalálják a szimbólumokat, amivel körbevette magát, az alvilág jelképeit, ördögi jelképeket, szimbólumokat. Elolvassák a borzalmas gondolataikat a naplóiból, az internetes üzeneteikből, rémséges álmaikat, a perverz vágyaikat, a gyilkos késztetéseiket elolvassák belőlük. Igen. A pokol borzalmainak halál levegője tölti be egy-egy ilyen tömeggyilkos szobáját és szívét. Igen, a szívét, azt a szívet, ami csak az ige tud megtisztítani, és semmi más. Ezért kérdem, mennyit érne meg, ha Krisztus egy ilyen szívet megtisztítana? Mennyit fizetnének a leendő áldozatok, hozzátartozói egy ilyen szív megtisztításáért? Mit gondolsz, mennyit fizetnének érte, ha ez megtörténhetne? Mert az Úr megszabadít egy ilyen embert, és nem öl meg annyi sok más embert. Mennyit fizetnél érte? Aranyban és ezüstben ez úgy gondolom, hogy felbecsülhetetlen. Fizetni mégis lehet. Sőt, kell. És ennek egyetlen egy lehetősége van. Az Úr előtt térdelve, Krisztus előtt térdelve imádkozni és könyörögni. Ima kommandóban hadat üzenni a gonoszságnak. Igét hallgatni. Igével táplálkozni. Ezzel lehet fizetni. Semmi másra. És mit ér a lelki-szellemi tisztaság szolgálatába állított szolga, aki eskü terhe alatt fogadott örök hűséget és engedelmességet Krisztus Urunknak? Nem az ateistáktól, hanem a templomos emberektől kérdem, mit ér az ige tisztaságáért életével és felelősséget vállaló szolgálata? Mennyit ér? Mennyit ér? Vajon ér-e neked annyit, hogy a Krisztus iránti tisztelettel szólj felőle és róla? És ér-e annyit neked, hogy amennyiben rajtad áll, ne tedd az ige hirdetés szolgálatát a gúny és megvetés tárgyává? Ér neked ennyit? Nézd a szívedbe, és számold ki, hogy te mennyire becsülöd e szolgálat árát. Ki lehet fejezni pénzben is. Ki lehet számolni, számolj hát. Nem én mondom azt, hogy számolj hát, Isten mondja, számoljunk hát. Jaj, ha az Isten kezd el velünk számolni, vagy számoltatni, ne várjuk meg, az síralmas. Az Ószövetségi Egyház életében volt olyan időszak, amikor az életet megmentő beszédet szóló szolga csupán egy rabszolga árával volt egyenlő. 30 ezüsttel. És volt olyan idő is, amikor annyi ennivaló gabona sem volt az úrházában, amennyivel egyetlen hála áldozatot be lehetett volna mutatni az Istennek. Mert tudjuk, hogy amikor hála áldozatot mutattak be az ókorban, akkor az oltárra gabonát vittek. De annyi gabona se volt az úrházában, hogy egyetlen hála áldozatot bemutathassanak. Nem, hogy az úr papjai élhettek volna az úrházába begyűjtött gabonából. Annyi nem volt. Egyetlen áldozatos sem volt. És mit adott az akkori egyház az élő Isten oltárára? Mit vitt az Isten házába az akkori egyház? Megfertőzött, vagyis a legsilányabb gabonát, a penészes, a szuettét, azt vitték az Istennek. Vak, sánta és béna állatokat, szinte a dögöt vitték az Úr oltárára. Le van írva, ott van az Ószövetség, Malakiás szépen elmondja nekünk. Ilyen volt az ókori egyház abban az időben. Erre voltak képesek. Miért tették ezt? Miért tették ezt? Azért, mert előtte megutálták, megvetették az Isten minden szolgálatát. Utálatos lett előttük a törvény, a parancsolat, a tanítás, a profétai szó, az ige, az oltár, az úrasztala, szóval minden, ami Isten tisztelet, és Isten tiszteletre méltó, utálatossá, megvetni valóvá lett előttük. A templom és minden, ami abban van, gyalázat, káromlás és a gúny tárgya lett. Ezt mondja az írás. Most azért engeszteljétek meg az Istennek arcát, hogy könyörüljön rajtatok. Hát ezt mondja nekünk is Istennek igéje, kedves testvéreim. Könyörögjünk, és mondjuk, hogy könyörülj rajtunk, Isten, mert az ige megutálása, megvetése, a templom és az Isten tisztelet megvetése kárhozatos következményekkel jár együtt. Ennek súlyos következményei vannak. Ha a templom már nem lehet a Krisztusé, akkor azt az Antikrisztus fogja elfoglalni. Törvény. Meg van írva. Vannak olyan igemagyarázók, akik az Antikrisztus, a törvénytipró templom foglalását csak egy olyan látványosságként értelmezik, mint amikor valamelyik világhírű székesegyházban egy király koronázása történik, és azt minden újság lehozza, és minden hírcsatorna közvetíti. Bizonyosan lesz a látszólag fékevesztett fenevadnak egy ilyen szimpadias bemutatkozása is a világban, mert ez tökéletesen hozzáélik a bohóc és bomlott elméjű jelleméhez. Csakhogy ezt a drámai megjelenést, az Antikrisztusnak ezt a drámai megjelenését, világban való berobbanását előbb alattomos és titkos, bomlasztó munka előzi meg. És én erről szeretnék szólni. Erről is szóltam mind mostanáig. Ezt titkos, bomlasztó munka előzi meg, ez egy szisztematikus, kigondolt, pusztító munka, megtervezett pusztítás, ami hódító és mindent leigázó útjára csendben, de annál erőszakosabban tör előre, napról napra, egyre nagyobb területet foglalva magának. A szívekben. Bennem, benned, bennünk, közöttünk. Tisztán és világosan tanítanak erről az apostolok. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, és a törvénytaposó akkor fog megjelenni, amikor félre lesz tolva az útjából az, aki azt még most visszatartja. Azt is elmondja Pál, hogy ez az alattomos is szakadásokhoz vezető rombolás hogyan történik. Ő azt mondja, hogy el kell, hogy jöjjön a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Azonban elsősorban ne felejtsük el, hogy az Isten temploma ti vagytok. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Kérdi Pál. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. Itt van a Szentlélek figyelmeztetése. A Szentlélek megtisztított temploma vagy már. Az vagy már. Nyisd ki a szemed és a füled. Nézz körül, milyen emberek vesznek körül. A Biblia elénk tárja azokat az embereket, akiknek a szívét a veszedelemnek fia már megszállta. Akik ellene vetik, ugye, az az veszedelemnek fia, aki ellene veti magát Istennek, és minden Isten tiszteletre méltó dolognak. Milyen emberek ezek? Mi lesz ennek a megszállásnak az eredménye? Hát ez. Lesznek az emberek magukat szeretők. Pénzsóvárok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, könyörületlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ez lesz akkor az emberből, ha nem a Szentlélek uralja a szívét. Akkor a veszedelemnek fia ülteti bele magát. Vigyázz, mert addig, ameddig azt várod, hogy a veszedelemnek fia, a törvénytaposó, a nagy káromló, az Antikrisztus a te testeden kívül valamelyik kőből épített híres templomba fogja megkoronáztatni, és ott Istenként mutogatni önmagát, addig alattomosan, benned, a te testeden belül ezt az exhibicionista önmutogató munkáját már megalapozta, és el is végezte. A veszedelemnek fia benned, a te testeden belül emeli fölé önmagát mindennek, ami isteni és Isten tiszteletre méltó. Nem csak föléd emeli önmagát, föléd is emeli önmagát, hanem Isten fölé is. Elhiteti veled, hogy te vagy tested és önmagad ura, sőt Istene. Ez nem más, mint az olyanok lesztek, mint Isten ős bűnre írt 21. századi posztmodern variáció. Káromol és gunyol mindent, ami Isten vagy Isten tiszteletre méltó. Mindenről, ami Isten tiszteletre méltó, azt mondja, hogy gagyi. Ahogy a mostani fiatalok beszélnek. Minden, ami igaz, ami csak tisztességes, ami csak igazságos, ami csak tiszta, ami csak kedves, ami csak jó hírű, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezeket a benned lévő törvénytípró gyalázatossá és szégyelni valóvá változtatja, és te szégyelled a becsületességet. És szégyelni kezded a tisztaságot, és szégyelni kezded a szűzességedet, és minden, ami Isten tiszteletre méltó. Szégyen lesz. És uncsi. Ugye, uncsi az Isten tisztelet. Még ez is uncsi. Sokaknak. Pedig az életünk megmentéséről van szó. De unalmas, hát unjuk. Van fontosabb dolgunk, mint üdvözölni, mint a mennyországba jutni. Sietünk. De hova? Uncsi tehát a becsületesség, uncsi a szentség, az erényesség, az örök élet igéje, az embernek fia, minden, az Úr Jézus Krisztus is unalmas. Ez a törvénytaposó benned elvégzett romboló munkája, ha eljutsz idáig. Ezt a szörnyeteget a te testeden belül kell megállítani. Ha ez nem történik meg, akkor eljön a nap, és eljön a nap, hogy a nagy és elveszett tömegben úgy fogsz rajongni a megtestesült Antikrisztusnak, ahogy ezt ma sokan a celebek oltárainál teszik, vagy ahogy ezt, annak idején nem volt ez olyan rég, 60 évvel ezelőtt a náci birodalommal tették. Úgy rajongtak fiatal lányok a Führerért, hogy elájultak egy-egy hatalmas kongresszuson, amikor a közelébe érhettek. Elájultak a rajongástól. Egy fenevadat, egy Antikrisztust rajongtak így körül. Megtörtént a történelemben, és megint megtörténik. Erről szól a prófétai szó. Akkor magadból kikelve fogod ordítani, kicsoda hasonló a fenevadhoz. Kicsoda viaskodhat ő vele. Megvan írva. Ez a költői kérdés az Isten majmát, a sátán dicsőítő pokoli orgiák lelkesítő eleme. Vannak olyan sátánista kemény rock együttesek, ahol ezt meg is fogalmazzák, ki is mondják a fiatalokat, el is énekeltetik. Tehát ezek sátáni orgiák, és ez itt a földön történik, itt ordítoznak. A kérdésükre a Bibliában van felelet. Van. A felelet a Bibliában pedig így van, a bárány Jézus szentjei nem csak fölveszik ellene a harcot, hanem bizonyságtételükkel és tanúságtételükkel le is győzik azt, ezt a fenevadat is. Milyen csodálatos lesz a mennyei himnusz, a Mózes és a bárány új éneke a mennyekben, amely a poklok poklait és a hatalmas erővel bíró bukott angyalokat, fejedelemségeket és hatalmasságokat legyőzik. Dicsőség, legyőzők dicsőségéről fog szólni. És nem csak a földön, hanem a mennyekben is. A kicsoda olyan kérdés elhangzott a mennyben is, megelőzve a földit és a pokolit. Ezt olvassuk a Zsoltárban. Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, dicsősége túl van az egeken, kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, aki fölemeli az alacsonyt a porból és a szűkölködőt kivonja a sárból. Az Úr dicsősége noha az egek fölött való, az egek egei fölött van, mégis magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Ebben utánozhatatlan, és senkihez sem hasonlítható a mi Urunk, az Úr. Az is az Úr alázatossága, hogy emberi közvetítéssel szól hozzánk emberi hangon, ahogy ezt ma is tette. Krisztus az alázatában csalhatatlan és tévedhetetlen, utánozhatatlan. Ez az alázat tehát nem lehet lemajmolni. Éppen ezért Krisztus alázatával, ha tetszik, az erőtlenségével verte meg és szégyenítette meg, leplezte le, győzte le és semmisítette meg a hatalmast, a sátánt, a nagy csalót és ámítót. Krisztus alázata, hogy ezt a győzelmét nekünk adta. Hódoljunk a fenséges, alázatos Úr előtt. Szeretett testvéreim, kedves igét hallgató gyülekezet! Én hálatel szívvel öntöm lelketekbe a legnagyobb örömöt. Ismerd föl, hogy pusztán azzal, hogy téged Isten ma idehozott, és igéje hallgatójává tett, arra méltatott téged, hogy legyőzzed a poklot, a halált, a benned pusztító ördögöt. Erre méltatott. És ez a győzelem hit által itt és most a tiéd. Az ördögöt űző szentelt víz nem a templom bejáratánál álló medencében van, hanem az igében, ami hitből hitbe adunk át, illetve adatik át, mert Isten munkája ez. Mert ha a szentelt víz pusztán az érintésével hatékony volna, és ördögöt űzne, akkor nem volna annyi ördög az egyházban. De a víz mit sem használ, ha nem vezet el az igéhez és a hithez. Semmit nem használ. Üres babona lesz. Így hát, testvérem, ragad meg hittel, és szent ezt a szent bizonyságtételt, mely megmos, megtisztít, megszentel, hogy meglásd az Istent és az ő majmát is, az ördögöt, aki megvetette benned a lábát, vagy meg akarja vetni benned is a lábát. Ha pedig itt most felismerted az élő Isten munkáját, akkor mondd az Úr Jézus nevében az imát. Ezért hát könyörögjünk. Amen. Atyánk, az Úr Jézus nevében mondjuk az imát. Bocsáss meg nekem, hogy hitetlen és engedetlen voltam. Megvetettem a te igédet, és helyet adtam magamban az ördögnek. Hiába mondtad, hogy álljunk ellene, nem tettem. Bocsáss meg, tisztíts meg és szabadíts meg az Úr Jézus neve által. Hadd mondjam veled együtt, távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy. Hadd valljam, hogy Jézusért, a te áldozatodért, testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, mindörökre a tiéd vagyok. Hallgasd meg a bűnbánó gyermeked, szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Így könyörgünk, és így esedezünk a gyülekezetünkért is. Állíts föl imádkozó embereket, kezeket, hogy erőt és igét bocsáss erre a helyre is, és általa mi életet és üdvösséget nyerjünk. Így hívunk tehát áldott királyunk Jézus, és várunk téged. És könyörgünk hozzád, örökkévaló atyán, szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Ő érette, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.